Az Inforádió jogi magazinját hallják 2021. január 14-én. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A bírói lét megkerülhetetlen részének nevezte a bírói függetlenséget a kúria új elnöke. Vargasi András az Inforádió Aréna című műsorában hangsúlyozta, a bíró csakis felettes bíróságától fogadhat el utasítást, máshonnan nem. Kiemelte, a bíró nem jelenítheti meg munkájában politikai preferenciáit, és a törvényeket sem kritizálhatja. A kúria elnöke azt mondta, nem tervez személyi és lényeges szervezeti változásokat a testületnél, ugyanakkor rögzíteni az ügyelosztás rendjét. Vargasi András példaként említette, hogy a legnagyobb tapasztalatú bírák döntsenek a jogegységet érintő ügyekben. Rozgonyi Ádám összeállítása.
A függetlenség az azt jelenti a bíró számára, hogy sehonnan nagyon-nagyon pontosan körülhatárolt eseteket kivéve nem fogadhat el utasítást.
Jelentette ki a kúria új elnöke. Vargasi András hangsúlyozta, a bíró csakis felettes bíróságától fogadhat el utasítást, máshonnan nem.
Vagy amikor az európai ügyekben a luxemburgi bíróság ad a kötelező értelmezést, vagy amikor az alkotmánybíróság kötelező alkotmányos értelmezés. Tehát azt lehet mondani, hogy bírónak csak felettes bírósága adhat utasítást, senki más nem. Ebben nem nagyon lehet vitatkozni. A kérdés az az, ez szokott inkább vitás lenni, hogy mi magunk, bírák, hogyan értelmezzük a saját függetlenségünket.
A bíró nem rendelheti meg a jogalkotótól azt a törvényt, amit alkalmazni szeretne, hangsúlyozta.
Ítéleteinkben, illetve amikor megkérdezi a jogalkotó vagy jogszabály előkészítője a véleményünket egy bizonyos helyzetről, azt el kell mondanunk. És aztán itt vannak a joggyakorlatelemző csoportok, meg itt vannak a többi, nagyobb részt a kúria szervezésében működő konzultációs testületek, ahol más bíróságokkal, más jogászi hivatásrendekkel, jogtudománnyal együttműködve megfogalmazunk bizonyos álláspontokat, észrevételeket, javaslatokat, ezeket nyilvánosan, transzparens módon elmondjuk, de mindig annak tudatában, hogy nem mi vagyunk a jogalkotók, ugye ez a bírói függetlenségnek a másik oldala.
A kúria elnöke kiemelte, a bíró nem jelenítheti meg munkájában politikai preferenciáit, és a törvényeket sem kritizálhatja.
Azt várjuk el, hogy van világnézete? Van. Lehet? Lehet. Van politikai preferenciája? Van. Lehet? Lehet. Akkor mit nem lehet? Ezeket a politikai preferenciákat nem jelenítheti meg közvetlenül a saját bírói tevékenységében. Azt nem mondom, hogy teljesen el kell dobni, ami nem lehet. Tehát az, hogy mit gondolunk a világról, az meghatározza azt, hogy mit gondolunk a jogról. De nem szabad, semmilyen körülmények között nem szabad ezt közvetlenül megjeleníteni.
A kúriának két fontos szerepe van, amelyek nem választhatók el egymástól, tette hozzá az elnök.
Egyrészt a kúria eldönti a konkrét ügyet, abban az eljárásban, ami előtte van, másodfok, vagy harmadfok, vagy felülvizsgálatban. A konkrét ügyet. Ennyiben a kúria egyike a többi bíróságnak speciális eljárásban, de hát ugyanazt teszi, mint a többi bíróság, a felek közti vitát dönti el. A másik szerepe, amit az alaptörvény a kúriára ruház, hogy biztosítsa a többi rendes bíróság jogalkalmazásának az egységességét. Korábban ennek egy speciális útja volt, lényegében tavaly július óta azt mondhatjuk, hogy a kúria minden egyes döntése, az amellett, hogy eldönti a felek vitáját, biztosítja a jogegységességet is. Na most mit jelent ez magyarul? Ez azt jelenti, hogy a kúriának magának is figyelnie kell arra, hogy a döntése a korábbi döntéseivel összhangban álljon. Ez a jogegységesítés, ez jogkérdésre vonatkozik. Tehát nyilván, hogyha az ügy tényeit is figyelembe vesszük, akkor persze, hogy nincs egységes ügy, sőt, akkor minden egyes ügynek van több olvasata. A felperes meg az alperes nem ugyanazt gondolja a tényekről sem. De itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy a jogszabályok értelmezése, hogy egy jogszabályt hogyan kell alkalmazni, hogy egy jogszabály egy adott tényre vonatkozik-e, vagy nem vonatkozik, ebben kell a kúriának egységes álláspontot képviselni. Természetesen felmerülhet több ok, amikor ezt az egységességet nem sikerült biztosítani, vagy újra kell gondolni. Például, hogyha új jogszabály jön, például, hogyha a jogfejlődés megköveteli azt, hogy újra gondoljunk egy korábbi döntést, vagy egyszerűen, hogyha találunk több olyan kúriai döntést, amelyek nem ugyanazt mondják. Ilyenkor kell lefolytatni a jogegységi eljárást, illetve van egy új jogorvoslati eszköz is, tehát hogyha a kúriának nem sikerült a fél megítélése szerint biztosítani a jogegységet, akkor a fél úgynevezett jogegységi panasszal fordulhat a kúriához, amit kúriának egy nagy tanácsa fog elbírálni. Különféle olyan esetek, amikor a kúria egyik ítélkező tanácsa felfedezte, hogy miközben ő követni szeretné a kúria döntését, nem tudja, hogy melyiket kövesse, mert két eltérő döntés van. És akkor indítványozza a jogegységet, összeül egy 7 tagú tanácsa a kúriának, ez az úgynevezett jogegységi tanács, ahol mind a két korábbi ítéletet, jogértelmezést elfogadó tanácsból vannak tagok, csak akkor lefolytatja ez a jogegységi tanács a vitát, és eldönti, hogy melyik irányt kövessük, A-t vagy B-t. Hát tulajdonképpen az is elképzelhető, hogy azt mondja, hogy nem, meghaladjuk, és C. És ettől kezdve ez a kötelező, mert a jogegységi tanács döntése megjelenik a magyar közlönyben, és ettől kezdve ez a kúriára is, és minden más bíróságra is kötelező. A jogegységi határozat megtámadható az alkotmánybíróság előtt. Ugye a jogegységi határozatnak az mindig való középen van az egyedi döntés meg a jogszabály között. Ezt úgy mondjuk, hogy van egy normatív hatása, vagy normatív jellege is, emiatt megtámadható önállóan az alkotmánybíróság előtt.
A legfelsőbb bírói fórum elnöke azt mondta, nem tervez személyi változtatásokat a testületnél, ugyanakkor rögzíteni az ügyelosztás rendjét.
A törvényes bíró nem csak az, akit kineveztek, stb., hanem akit az ügyelosztási rend az adott ügyre kijelöl. Az alkotmánybíróság ezzel kapcsolatban megfogalmazott egy 3-as kritériumot, nyilvánosnak kell lennie, kiszámíthatónak kell lennie, és pártatlannak kell lennie. Na most ez azt jelenti, hogy ne valamelyik vezető személyes döntése folytán kerüljön egyik vagy másik tanácshoz az ügy, hanem legyenek, hadd egyszerűsítsem, algoritmusok. Tehát valamiféle, ugyan emberi nyelven megfogalmazott, de mégis algoritmus útján jussanak el az ügyek a beérkezés pillanatában ahhoz a tanácshoz, amelyik ítéletet fog hozni. Két olyan elvet mondtam azért, hogy ez érthető legyen, amit követni kell, hogy az ügyelosztás rendje legyen rögzített, tehát pontosan meghatározott, és lehetőség szerint a kúrián vegyük figyelembe, különösen a jogegységi eljárásban a szeniorátust, tehát gondoskodjunk arról, hogy a legnagyobb tapasztalattal rendelkező bírák döntsenek azokban a vitás esetekben, amikor a jogegység kétségessé válik. A kúrián azért 3 eltérő működési forma van. A büntető, a polgári meg a közigazgatási. Nem teljesen azonos szokások alapján, és nem teljesen azonos működési elvek alapján alakítkulta ki az ügyelosztási rendek ebben a 3 kollégiumban. Míg a polgári kollégium nagyon-nagyon szűk szeletekre vágta az alkalmazandó jog szerint az egyes tanácsok hatáskörét, tehát hogy melyik tanács milyen ügyeket tárgyal, a közigazgatási kollégium ennek éppen az ellenkezője. Közigazgatási kollégiumban szinte mindenki tárgyal mindent. Mit jelent ez? Az, hogy míg a közigazgatási kollégiumban szinte automatikus az ügyelosztás, számok alapján, amilyen számot kap az ügy beérkezéskor, az szerint megy egyik vagy másik tanácshoz, a polgári kollégiumban meg kell nézni, hogy melyik tanács tárgyal ilyen típusú ügyeket. És ott nagyon gyakran előfordul, hogy egyetlen tanácsot ad a gép, mert ezt az ügytípus mindig csak az a tanács tárgyalja.
A kúria elnöke mindemellett megkívánja erősíteni a szakágak közötti együttműködést, illetve szétválasztja az elnöki igazgatási és a kúria külső képviseletével kapcsolatos feladatokat.
Csak olyan változások lesznek, amelyek elkülönítik egymástól az elnöknek az ítélkezéssel kapcsolatos feladatait, a kúria mint szervezet működtetését, illetőleg a kúria elnökének a különféle egyéb feladatait. De ezek nem nagyon-nagyon lényegesek, ez egy szervezeti egységeknek egy pici mozgását jelenti. A működés tekintetében vannak olyan elképzeléseim, amelyek úgy gondolom, hogy fontosak. Nem is csak a saját elképzeléseim, tudnélik az elmúlt 3 hónapot nem csak azzal töltöttem, hogy október közepétől ítélkezni kezdtem a kúrián az egyik tanácsban, hanem azzal is, hogy megpróbáltam megismerni kúria bíráinak véleményét. Hogy képzelik ők a kúria jövőjét? Mert csak akkor működhet ez jól, hogyha az elképzeléseimettől nem állnak távol. És nagy örömömre nem állnak távol, tehát bizonyos az ítélkező tanácsok, illetve a kollégiumok közötti szakmai együttműködést szeretném erősíteni.
Vargasi András arról is beszélt, hogy milyen viszonyra készül a kúria az alkotmánybírósággal.
Nyilván, ahogy Súlyog Tamás alkotmánybíróság elnök úr ma elmondta, a feszültség, a vita az elkerülhetetlen volt. Tudnélik 2011 szilveszterig a kúria mondta ki az utolsó szót, illetőleg az elődje a legfelsőbb bíróság. Az alkotmányjogi panasz folytán tulajdonképpen az alkotmánybíróság jogorvoslati szerepet is kapott. Tehát bizonyos esetekben felülbírálhatja a kúriát. Most ez természetesen gerjeszt feszültséget. Ilyenkor van szükség arra, hogy a két adott intézmény megtanuljon egymással immár úgy kommunikálni, mint ahogy kommunikál egymással az ítélőtábla és a kúria, vagy a törvényszék és az ítélőtábla bizonyos módosításokkal. És én azt hiszem, hogy a két intézmény az elmúlt 9 évben azért nagyon-nagyon komoly erőfeszítéseket tett, és ezek sikeresek voltak. Én most természetesen ezt próbálom folytatni, már csak azért is, mert én az alkotmánybíróságot is ismerem belülről, immár a kúriát is.
Vargasi András hozzátette, bízik abban, hogy a kúria az országos bírói tanáccsal is jól együtt tud majd működni.
A hivatalba lépés óta tagja vagyok az országos bírói tanácsnak. Egyébként ismerem az országos bírói tanács nagyon sok tagját. Én bízom benne, hogy kerülni fog a bíróság, illetve az ország érdekében jól együttműködni.
A kúria kommunikációjában sincs szükség jelentős változtatásra az elnök szerint.
Minden elődöm épített valamit legjobb tudása szerint a kúria bíráival együtt, és azt, amit építettek, azt tekintsük értéknek.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Tóth Ádámot a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét választotta elnökévé az Európai Unió közjegyzőségeinek tanácsa. A több mint 40 ezer közjegyző európai képviseletét ellátó szervezet soros elnöki feladatait az idén a Magyar Közjegyzőség látja el. Tóth Ádám az Inforádiónak azt mondta, a magyar tag közjegyzőség egyik célja az együttműködésben, hogy az európai közjegyzők a mindennapi jogi munkában minél inkább építhessenek a technológia adta lehetőségekre. Ennek részeként javasolják a tisztán elektronikus közjegyzői dokumentumok elterjesztését, az egymással kompatibilis elektronikus aláírások létrehozását, valamint a külföldi felhasználásra szánt okiratok elektronikus felülhitelesítésére szolgálható e-aposztil eljárás széles körű bevezetését. Rozgonyi Ádám interjúja.
Hogyan fogadta ezt a kinevezést, a felkérést, milyen célokkal vág majd bele a munkába?
2004 óta vagyok tagja ennek a szervezetnek, illetve egészen pontosan 2004 óta képviselem Magyarországot az Európai Közjegyzők Tanácsán belül. Ez egy együttműködési szervezet, az a célja, hogy az Európai Bizottság felé azokat a közjegyzői törekvéseket érvényesítse, amelyek bármelyik országban megjelennek, illetve az Európai Parlament felé a közjegyzőség lényegét, működését értesse meg. Nagyon fontos eredményei voltak már az elmúlt évtizedekben ennek a munkának, hiszen megszületett az Európai Végrehajtási Jogcím, ami azt jelenti, hogy a nem vitatott követelések esetében, hogyha az Európai Unió tagállamai között, Dánia kivételével, bárhol közjegyzői okiratba foglalnak egy követelést, akkor az alapján, az okirat alapján Észtországtól Portugáliáig és Belgiumtól Görögországig mindenütt mellőzésével lehetséges a közvetlen bírósági végrehajtás. Ugyancsak ezen a szervezeten belül jelent meg az, hogy értelmezték a közvetlen végrehajtás, a közokirat fogalmának a tisztázása. Talán a laikus közönségnek ezek nem lényeges kérdések, de ezek számunkra dogmatikusak. Most is nagyon komoly kihívásokkal nézünk szembe, hiszen a vírus időszak teljesen egyértelművé tette, hogy sokkal, de sokkal inkább kell támaszkodni a számítástechnika által adott lehetőségekre. A Magyar Közjegyzőség hosszú évek óta építi ki a saját digitális infrastruktúráját. Elsőként jelentünk meg a fizetési meghagyások teljesen elektronizált rendszerével, és 2020 eleje óta már a hagyatéki eljárásoknak az iratanyaga is csak digitalizáltan jelenik meg a közjegyzőknél. De itt egy új eszköz jelent meg, az úgynevezett videokonferencia, magyarán, hogy megfelelő azonosítást követően a jognyilatkozatát az ügyfél úgy is elmondhatja, hogyha nincs a közjegyző jelenlétében. Magyarországon ez az intézmény még nem ismert, hiszen a rövid idő alatt azoknak a biztonsági eszközöknek a megvalósítására nem tudott sor kerülni, amire szükség lenne ehhez. Ugye itt felmerül az a kérdés, hogy egyáltalán ezek a kínai vagy amerikai szerverekhez kapcsolódó rendszerek kellően biztonságosak, és a titkosságot tudják-e tartani, vagy csak belső hazai rendszerre építhetünk. Illetve a másik probléma az, hogy az ügyfeleknél, a magyar állampolgároknál, csak nagyon keveseknél van elektronikus aláírás, hiszen, ha jól hallottam, a személyigazolványokat is több mint a fele az állampolgároknak elektronikus aláírás nélkül váltja ki. Ez most a közvetlen kihívás, amivel szembesülnünk kell, és én nagyon bízom abban, hogy talán az idén sikerül lépést tenni afelé, hogy egy egységes elektronikus aláírás jelenjen meg a kontinensen. Magyarul, hogyha én aláírok egy elektronikus közjegyzői jogiratot, akkor azt Athénban is éppen úgy értsék már, mint azt, hogy ezt én írtam alá, és visszavezethető hozzám, mint Lisszabonban.
Tehát egyértelműen a digitalizációban áll a jövő közjegyzőségeinek a munkája? Tehát ez határozhatja meg a
Ez nyilván túlzott lenne leegyszerűsíteni így, de ez a legnagyobb kihívás jelenleg előttünk, a digitalizációs kihívás, de én azt hiszem, hogy más jogi szakmáknak is az, mert ahogy mondjuk 100-150 évvel ezelőtt a analfabetizmusnak a felszámolása volt egy óriási feladat, ma az informatikai analfabetizmusnak a felszámolása nagy feladat, egy olyan körön belül, amelyik csak felhasználója ezeknek a technológiáknak, de bizonyos, egyre inkább látjuk, hogy bizonyos szintű fejlesztői, számítástechnikai ismeret nélkül csak a felszínen mozog az, aki ezeket alkalmazni akarja. Úgyhogy én most ebben látom a legnagyobb kihívást. Nyilván vannak kurrens ügyek, amikkel foglalkozni kell. Ilyen tehát ugye a Magyar Közjegyzőségnek nagyon mások a hatáskörei, mint a nyugat-európaiaknak. Mi inkább nem perefeljárásokban, hagyatékban, fizetési meghagyásban járunk el. Ezzel szemben a nyugat-európai közjegyzőségeknél az ő közreműködésük bizonyos okiratok érvényességi kelléke. És ezeknél az okiratoknál nagyon keményen merül föl a pénzmosás kérdése, illetve annak a megakadályozása, az ahhoz kapcsolódó rendszereknek a kiépítése. Ebben fantasztikus eredményeket értek el a spanyol közjegyzők, ahol a társasági szerződésekre vonatkozó adatok, az üzletrészeknek az átruházása az teljesen átláthatóvá vált, és teljesen tiszta az állam előtt, ezáltal is a jogbiztonságot kívánják erősíteni.
Az az okirata, amit Magyarországon egy magyar közjegyző kiállít, az az Unió más országaiban is ugyanolyan érvényességgel bír, mint itt Magyarországon?
Így van. Uh-huh. Tehát most, hogy az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, a kontinentális jogú államok váltak abszolút dominánssá. A kontinentális jogban a közokirat egy definiált fogalom, és ennek a bizonyító ereje is teljesen egyértelműen meghatározott, és ebben teljesen egységes a kontinentális jogkör. Éppen ezért azzal semmi problémánk nincs, hogyha valaki Prágában készített egy jogiratot, az közokirat lesz Budapesten is, de közokirat lesz Párizsban is. Ugyanígy, hogyha valaki Franciaországban, mondjuk Toulouse-ban készített egy jogiratot, azt éppen úgy közokiratnak fogják tekinteni Tallinnban vagy Brüsszelben.
Ezzel együtt az egységesítés, a közös nevezőre való hozás, úgymond, az továbbra is feladat?
Ez egy folyamatos feladat, mert a közjegyzőségek minden tekintetben a nemzetállamhoz kapcsolódnak. A nemzeti főhatalomból kapják a működési felhatalmazásukat a közjegyzők kinevezésével. Éppen ezért eltérő a szabályozása az egyes nemzeti közjegyzőségeknek. Itt az összehangolás az egy kulcskérdés. Pont azért, hogy ezek az eljárások, ezek könnyebben elismerhetők legyenek határokon túl. Ugye azért az Európai Unióban nagyon nagyvonalú még csak a szövetségi jellegű szabályozás. A lényeges, az embereket, a polgárokat érintő szabályozásunk az 90%-ban nemzetállami szinten van.
Egyébként az Európai Unió közjegyzőségeinek tanácsának vezetését azt Magyarországról is el tudja látni, tehát nyilván most a járvány miatt nagyon nehézkes az utazás, de milyen lehetőségei vannak a kapcsolatteremtésben? Nyilván az internet az egyik legfontosabb.
Hát amivel ugye a beszélgetést kezdtük, a személyes találkozókat, nagy részt a kétoldalú vagy többoldalú videokonferencián lefolytatott megbeszélések helyettesítik. Ezekkel két hiba van, amiről beszéltem, hogy valamilyen ismeretlen szerveren keresztül futnak, és már számtalan olyan információt kaptunk, amikor az ott elhangzottak, azok nagy nyilvánosság elé kikerültek, tehát a megbízhatóságuk az bizonyos mértékig megkérdőjelezhető. Én nagyon bízom abban, hogy a működésünk újra lehetővé válik ősztől személyes találkozásokon keresztül, mert az oltás, a vakcina lehetővé fogja tenni azt, hogy egy-egy országba való belépés után ne kelljen 5-10 napot vagy 2 hetet karanténban tölteni. De még az Európai Uniós tisztségviselőkkel is volt már megbeszélésem videokonferencián keresztül, így például részt vettem egy kerekasztalon a igazságügyi biztossal, ahol nagyon konkrét kérdések hangzottak el, és ami nekem is fontos volt, hogy lássam, hogy mi a bizottság irányvonala erre az évre.
Tehát összességében azért bizakodóan vág majd bele.
Abszolút,
az
ő teljesen.
És egy évig lesz, ha jól tudom.
Így van, ez egy évig szóló megbízatás. Nem is baj ez, mert azért ez egy rendkívüli energiát, odafigyelést igényel, és azért van 22 tagja ennek a szervezetnek, hogy kellően sok szint tudjunk biztosítani a működésének.
Tóth Ádámot, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét, az Európai Unió közjegyzőségeinek tanácsa egy évre megválasztott vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A munkáltatók nem kötelezhetik a koronavírus elleni védőoltás beadatására a dolgozóikat, és sem hátrány, sem előny nem kapcsolódhat a munkavállalóknak ehhez a döntéséhez, mondta az Inforádiónak nyilatkozó munkajogi szakokleveles tanácsadó. Repka Ágnes hozzátette, ez a szabály a külföldi tulajdonú cégekre is vonatkozik. Arról is beszélt, hogy jelenleg a Nemzeti Népegészségügyi Központ útmutatója hiányában a dolgozó sem kérheti cégét a védőoltás felvételének bármiféle megkönnyítésére, és később, ha az oltás bekerül ebbe a kiadványba az ajánlottak közé, akkor is csak bizonyos a dokumentumban meghatározott munkakörökben. Herceg Zsolt interjúja.
Általánosságban a munkáltatónak nincsen törvényes joga arra, hogy megköveteljék a koronavírus oltásnak a beadatását. A hatályos jogszabály úgy szól, hogy a munkáltató akkor tehet kötelezővé védőoltást, hogyha ezt valamilyen jogszabály előírja számukra. A Nemzeti Népegészségügyi Központnak van egy módszertani levele, amely minden évben megjelenik, és ez tartalmazza azt, hogy melyek azok a védőoltások, amelyeket a munkakörhöz kapcsolódóan javasolnak. Ez a védőoltás módszertani levél nevet viseli, és ez ebben az évben még nem jelent meg. A tavalyi pedig természetesen nem tartalmazhatta, hiszen akkor még nem volt koronavírus elleni oltásunk. Így jelenleg arra a kérdésre, hogy kötelezheti-e a munkáltató a védőoltás beadatására a munkavállalót, az a válaszunk, hogy nem, mert a jelenlegi jogszabályok ezt nem teszik lehetővé. Amikor megjelenik majd ez a bizonyos védőoltás módszertani levél, akkor fogjuk tudni, hogy belekerült-e a koronavírus elleni oltás, és ebben az esetben viszont már a 18/1998-as népjóléti minisztériumi rendeletre és erre a levélre hivatkozva, ha bele fog kerülni az oltás, akkor a munkáltató fel kell, hogy ajánlja ennek a védőoltásnak a beadatását a munkavállalók számára, akiknek a kötelező kockázatbeszélés alapján azt mondja, hogy meg kell kapniuk ezt.
Ebben az esetben a munkáltató állja mindennek a költségét?
Igen, ez a Népjóléti Minisztériumi Rendelet egyértelműen elírja azt, hogyha a kockázatbeszélés alapján szükséges a védőoltás, és létezik erre hatékony védőoltás, akkor ennek mind a megszervezése, mind a költségviselése a munkáltatónak a felelőssége.
A koronavírus vakcina a kormány közlése szerint ingyenes és önkéntes lesz. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy bármiféle szándék lenne ennek a megváltoztatására. De amennyiben egy dolgozó szeretné ezt a védőoltást, várhatja-e a munkáltatójától, hogy az valamilyen módon megkönnyítse a hozzájutást?
A munkavédelmi törvény alapján a munkáltató köteles az egészséges és biztonságos munkakörnyezetnek a biztosítására. Tehát a munkáltató felelőssége az, hogy meghatározza, hogy abban az adott munkahelyi környezetben, ahol az ő dolgozói vannak, hogyan tudja ezt a legjobban biztosítani számukra. A jelenlegi meg a múlt évi gyakorlatot ugye tekintve azt látjuk, hogy a munkáltatók hát eléggé változó eredményességgel tudták garantálni ezt a biztonságos munkahelyi környezetet, a tesztelések, a távolságtartás, a maszk viselés volt eddig a leggyakoribb eszköz, amivel találkoztunk, illetve a távmunkába átszervezés. Az, hogy egy speciális körülmények között a munkáltatónak esetleg fel kell ajánlania ezt az oltást, és a munkavállaló követelheti tőle, ez elképzelhető, de jelenleg ugye erről nem tudunk beszélni, mint ugye előbb említettem, ez a bizonyos módszertani levél még nem tartalmazza a védőoltást. Ha ki fog jönni a módszertani levél, és benne lesz az, hogy a COVID-19 vírus ellen bizonyos munkakörökben a munkáltató kötelessége felajánlani, akkor az ezen munkakörben dolgozó munkavállalók igenis kérhetik majd a munkáltatójuktól, és a munkáltató meg kell, hogy szervezze, és a költségét ő kell, hogy viselje. Nem tudjuk jelenleg azonban, hogy belekerül-e, és ha igen, akkor milyen munkakörökre. Tisztán csak a saját ötletem alapján azt tudom mondani, hogy az egészségügyben dolgozóknál, ha be fog kerülni maga az oltás ebbe a módszertani levélbe, akkor valószínűleg ott meg fog jelenni, de például egy call centerben dolgozó kollégánál, vagy egy bolti eladónál nem hiszem, hogy bekerül, hiszen jelenleg sincs például az influenza oltás ezekben az utóbb említett két munkakörben felajánlandóként megemlítve. Míg mondjuk a onkológiai, vagy a transplantációs, vagy a csecsemők gondozását végző területen jelenleg is tartalmazza ez a bizonyos rendelet az, hogy az egészségügyi dolgozóknak az influenza elleni védőoltást fel kell ajánlani.
Ha egy munkavállaló nincs beoltva, érheti-e hátrány emiatt a munkavilágában? Kötelezhetik-e például otthoni munkavégzésre, vagy áttehetik-e erre hivatkozva olyan munkakörbe, ahol nem annyira fontos az oltás miatt kialakuló védettség?
Nem, egyértelműen nem erre a válasz, mivel a jelenlegi információnk szerint ugye a védőoltás önkéntes, és nem is nagyon látunk semmiféle plusz információt arra vonatkozóan, hogy kötelezővé tennék, ezért nem kérheti a munkáltató sem azt, hogy a munkavállaló oltsa be magát. Hogyha a munkáltatók ennek ellenére szeretnék valamilyen módon érvényesíteni ezt, akár a munkakörök átszervezése, vagy a toboltás kiválasztás során, akkor ezt nem tehetik meg a jelenleg hatályos törvény alapján, hiszen nem feltétel a védőoltás, nem kötelez minket törvény, tehát ő sem alkalmazhatja ezt bármilyen szempont szerint egy HR döntésnél, vagy egy munkáltatói döntésnél.
Abból adódóan, hogy hátrányt nem szenvedhet el a munkavilágában az, aki nincsen beoltva, ebből az is következik, hogy az, aki be van, nem részesülhet semmiféle előnyben?
Nem szabadna előnyben részesíteni valakit azért, mert mondjuk be van oltva, de nagyon jól tudjuk, hogy a valós élet, a társadalom működése, vagy a munkáltatóknak a gondolkozása és a hozzáállása az egy dolog, és a jogszabályok és a törvény által előírt dolgok pedig egy másik. Ha csak hozhatok egy analóg példát, tudjuk, hiszen mind a hazai jogszabályok közül az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőségről szóló törvény, mind a munkatörvénykönyve tiltja azt, hogy hátrányos megkülönböztetést alkalmazzanak a munkáltatók, nem csak a foglalkoztatás vagy a munkavégzés során, de már a toboltás kiválasztás során is. Ami azt jelenti, hogy nem kérdezhetnénk meg egy munkavállalótól azt, hogy van-e gyereke, hány évesek, és hogyha beteg a gyermek, akkor kire tudja bízni. Ez nem szabad, hogy kiválasztási szempont legyen egy álláspályázat során, hiszen nem felel meg a jelenleg hatályos szabályoknak, ugyanígy előnyben részesítést sem lehetne alkalmazni azért, mert valakinek nincsen gyermeke. Ha ezt a példát ráhozzuk a vírus és az oltás esetére, akkor azt mondhatjuk, hogy nem szabadna előnyben részesíteni valakit azért, mert be van oltva, de ha ez meg fog történni, akkor nem tudom, hogy mennyit tud tenni egy pályázó vagy egy munkavállaló ilyen esetben.
Minden esetre nyíltan akkor nem szabad olyat tenni majd, hogyha jelentkezik két azonos képességű ember egy állásra, akkor kimondva az kapja meg, aki be van oltva.
Nem, ez a jelenleg hatályos szabály szerint egyértelműen hátrányos megkülönböztetést jelentene, de tudjuk, hogy ez mindaddig megoldható lesz, és mindaddig esetleg sajnos egy ilyen rosszul beépülő gyakorlat lesz, amíg ezt senki nem kifogásolja. Ugyanazt tudom mondani, mint a nők munkaerőpiaci helyzeténél, hogyha eltűrjük, hogy ez szerint szelektáljanak, akkor még nagyon sokáig fogják ezt csinálni, és ugyanez lesz igaz, hogyha a munkáltatóknak szempont lesz a jogszabályi szabályozás ellenére az, hogy legyen valakinek oltása, akkor ugyanezt fogják megtenni valószínűleg diszkriminatív módon.
Mi a helyzet a külföldi tulajdonban lévő cégekkel? Adott egy társaság, amelynek anya országában, a székhelyén akár még kötelező is a védőoltás, vagy mások a munkajogi szabályok. Ezeket érvényesítheti Magyarországon? Tehát például kötelezheti a magyar munkáltatón keresztül a dolgozóit az oltás beadatására? Esetleg arra hivatkozva, hogy külföldön is kell munkát végezniük.
Abszolút érthető lenne, én azt mondom, az anyavállalatnak az elvárása ebben az esetben, és a saját dolgozói védelme értékében lehet, hogy mondhatja azt, hogy a magyar munkavállaló akkor utazhat ki, hogyha be van oltva, hiszen nálunk kötelező az oltás, de sajnos az a válasz rá a anyacég számára sajnos, hogy ő a magyar munkajogban nem szólhat bele. Vagyis, hogyha a magyar szabályozás, a magyar jogszabály nem írja elő az oltás kötelezőségét, akkor a magyar munkáltató sem írhatja elő a munkavállalója számára, hogy oltassa be magát. Tehát röviden a válasz nem írhatja elő az anyacég, és ezt tudomásul kell vennie mind a magyar leányvállalatnak, mind az anyacégnek.
Összességében tehát, hogyha a kormány nem teszi kötelezővé a vakcinát, akkor semmilyen alapon nem érhet hátrányt valakit azért Magyarországon a munkavilágában, mert nem oltatja be magát?
Elviekben semmilyen hátrány nem érheti. Az elviekben szót azért tettem bele a mondat elejére, mert mind tudjuk, hogy a gyakorlat azért sokszor eltér az elviektől Magyarországon is.
Repka Ágnes szakokleveles munkajogi tanácsadót hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.